kiállításnak a megvalósulása az valahol egy gyerekkori álom beteljesülése is. Vessük akkor egy pillantást, amíg engedi erre a gyerekkorra. Erdély országból gyökerezik, vagy onnan fakadt, ha jól tudom.
Hát valóban így van, hiszen én Erdélyben, Korondon nőttem föl, édesapám Rózsa János fazekasmester, aki gyakorlatilag most a világszerte ismert fazekasmester. Az ő családjába visszamenőleg, ameddig csak az emlékezésre tudtunk figyelni, mindenki fazekasmester volt. Édesanyám viszont, ott földbirtokos családról van szó, ott nem volt ilyen hagyomány, de édesapám 17 évesen feleségül vette, és két év alatt nagy türelemmel, nagy szeretettel a kezét fogva tanította meg arra, hogy hogyan kell, miként kell a gyönyörű virágdíszeket, az írókával a festést egy-egy gyönyörű korondi hagyományos kerámiatárgyon festeni. Úgyhogy most már 50 éve fazekasmester az édesapám, és hát 17 éves kora óta édesanyám mellette van, és együtt. Ez egy családi vállalkozás. Egy olyan fajta hagyományt, ami Korondon, hogy apáról fiúra száll, nyilvánvaló, hogy nem lehet feladni. Az én kisebbik bátyám, aki ugyancsak János, mint az édesapám, ő már 11-12 éves kora óta fazekasmesternek készült. Sose akart más lenni. Tehát ő kijelentette, és hogy micsoda tehetség, hát embernagyságú padlóvázát meg tud korongozni, úgyhogy hihetetlen, hogy micsoda tehetsége van hozzá. Azt hiszem, hogy tehetség az mindenképpen fontos, de hát nem létezhet ez a tehetség szorgalom nélkül. Tehát, hogyha nincs szorgalom, akkor akármilyen tehetséges lehet az a fiatal, vagy az ember, nem tudja megvalósítani az álmait, hogyha nem veszi a fáradtságot, hiszen azért az alkotás azért nagyfokú energia égetéssel egyáltalán. Ilyenkor az ember, hogy ugye hajnali 5-kor feküdtem, mint ugye említettem, ahogy megérkezett. Ez nem véletlen, az ember két végén égeti a gyertyát, mert hogyha úgy érzi, hogy valami nagyszerű dolgot akar megvalósítani, kézzel foghatóvá tenni, szóval a három dimenzióban szinte semmiből felépül valami, akkor a örömöt, boldogságot áraszt, amikor elkészül, hogy ezt nem tudom szavakkal elmondani.
Ez az Isten... Nehéz abba hagyni, gondolom.
Így van, hát ez nagyon nehéz abba hagyni, és a jó Istentől ez egy nagyon nagy áldás, hogy erre lehetőséget ad.
Koromnak a művészetét, azt ma már, hála a jó Istennek, azt hiszem, hogy eléggé széles körben ismerjük, és én azt gondolom, hogy az a letisztult formavilág és formanyelv, ez a ugye a színvilág, a motívumvilág, amelyik tényleg, ahogy említette, több száz éves hagyományokon keresztül tisztult, csiszolódott, szűrődött ki belőle az érték. Azt gondolom, hogy egy picit az egyik felét adja talán annak a szükséges önfegyelemnek, amit az előbb említett, hogy a tehetség az egyik fele, de a fegyelem, a szorgalom a másik fele. Én azt gondolom, hogy a másik felét talán Erdélynek a történelem ott a nagyon kemény világa teheti hozzá az emberi oldalát, ha ugye történelembe visszagondolunk, a székelységnek sose volt könnyű sorsa. A magyarságon belül határőr terület volt mindig, keletről mindig fenyegetett veszély Szent István óta, amikor eldőlt, hogy mi inkább a nyugathoz akarunk tartozni. Ez valahogy egyúttal keleti konfliktusokat is mindig hozott magával. A maga a gyerekkorára, hogyha visszaemlékezik, ami szintén hát nem a legkönnyebb évtizedekre esett talán, hogyan szűrődött be ez a maga világába? Hát nyilván szerető család próbálja óvni a gyermekeit, de azért teljesen nem lehet elszigetelni senkit a világtól.
Hát ez valóban így volt. Szóval azért minden székely családban, azt hiszem, de különösen nálunk ott Korondon, a szülők nagyon figyeltek arra, hogy mi megtanulhassuk az igazi magyar történelmet, és nem csak azt, amit ugye az iskolában tanítottak. Úgyhogy édesapám a kezembe adott olyan könyveket, ahonnan én el tudtam olvasni, vagy elmagyarázta. A magyar néprajzzal kapcsolatosan pedig mondjuk a Malonyai Dezső köteteket tehát dugdosta, hiszen nem lehetett ilyeneket tartani. Aztán ez később sajnos eltűnt, volt egy házkutatás nálunk, és elvitték akkor a szekuritáti emberei ezeket a könyveket, amit aztán később próbált ő visszaszerezni, de nem sikerült. Tehát ez úgy szűrődött be az én gyerekkoromban, hogy arra voltunk tanítva, hogy a kapun kívül nem beszélhetünk dolgokról. És hát ugye meg volt szabva, hogy miről. Az, ami elhangzott a kapun belül, vagy az asztalnál, azt nem vihettük ki. És hát nyilvánvaló, hogy ott is voltak besúgók, nem mondok neveket, hiszen mai napig van, aki még él. Hogyha megjelent például a Józsa Portán egy magyar diplomata autó, hiszen ott vásároltak édesapámitól hagyományos kerámiákat, akkor képpen szóval már ott járőrözött a román milicista. Tehát ezek nem véletlenül történtek nyilvánvalóan. Tehát hogy az ember együtt élt ilyenekkel, de például olyan gyerekkori élményei vannak, hogy a szegénység például. Tehát sorba kellett állni a kenyérért, a cukorért, az olajért, egy csomó dologért. Mivel mindenki dolgozott a családban, ugye édesapám a családfenntartó, édesanyám mellette egyenrangú félkét, ugye ő díszített minden egyes megkorongozott tárgyat. A testvéreim meg már akkoracskák voltak két bátyámban, hogy ők már be tudtak segíteni a szakmába, tehát berakták a kemencét, ezt-azt tudtak csinálni a fazekas mesterségben. Én voltam a legkisebb, aki viszont sorba tudott állni, és ki tudta venni úgymond a jegyre vagy bondra, ahogy ottani szóval mondták a mondjuk a kenyeret. És mivel mi ötten voltunk a családban, arra emlékszem, hogy egy ilyen barna, lapos, szerencsétlen formájú kenyeret kaptunk. Ék alapba kivágták a kenyérnek a hatodik személynek szóló részét. Tehát nem kaptunk egy napra egy egész kenyeret, hanem csak egy ék alapba kivágott lehetetlen ízű rossz kenyeret, de hát kiváltottuk nyilvánvalóan, mert nem mindig volt lehetőség arra, hogy mondjuk az én nagyanyám, isteni szerencse, hogy ilyen helyzetben volt a család, tanyán lakott fönt, és a földek miatt ő tudott sütni nekünk kenyeret. Nekem rossz élményeim vannak a sorbaállásról, tehát én mai napig, hogyha tömeget látok, ahol sorbaállnak, nagy évben elkerülöm, mert rossz érzéseim támadnak tőle.
Magyarországra 1994-ben települt át. Nyilván nem először járt itt, de mi volt az, ami miatt úgy döntött, hogy átköltözik az erdélyi részről az itteni részre?
Hát egy erdélyi embernek, de talán minden határon túli magyarnak Magyarország, mint anyaország, tényleg a nagybetűs anyát jelentette. És nekem is, és ideális képen volt Magyarországról. Tehát én azt el nem tudtam volna képzelni még 94-ben, szinte ugye gyerekfejjel, hiszen akkor voltam 20 éves. El nem tudtam volna képzelni, hogy Magyarországon van bürokrácia, vagy korrupció, vagy bármi ilyesmi. Tehát én úgy gondoltam, hogy az anyaországban igazi magyarok vannak, akik tudják a magyar történelmet, ahol valóban az a tehetség, amivel úgymond a Jóistennek köszönhetően meg lettem áldva, az itt kibontakozhat. És valahogyan meg tudom mutatni a családomat, vagy a családomon túlmenően a székenységet is, az anyaországiakat. Tehát egyfajta ilyen ideális képpen jöttem én Magyarországra, hát, és hát hamarosan rájöttem, hogy azért nem teljesen úgy van, ahogy én elgondoltam. Tehát azt nem képzeltem.
Azt kérdezik, hogy bírta ki a sokkot ezek után?
Hát, hogy mondjam, nem képzeltem azt, hogy itt kolbászból fonják a kerítést, ahogy nálunk mondják, de azt viszont az nagyon nagy csalódás volt, hogy mondjuk a 96-ban, amikor ugye két évvel később én elkészítettem az első nagy kiállítási anyagomat, a Honfoglaló Magyarok csoportját, az nem véletlenül történt, az azért történt, mert én rádöbbentem, hogy az anyországi magyarok nem ismerték a honfoglalás korát. Tehát még akkoriban valahogyan ez a nyereg alatt puhítom a hús színű elterjedt dolog volt, és ezen megdöbbentem, és akkor rögtön azt éreztem, hogy megvan az én feladatom. Nyilvánvalóan, hogy a népi életképeken, vagy népi zsánerfigurák mellett, ahol ugye a hagyományos mesterségeket, vagy kihalófében élő mesterségeket, a szép népviseletet, vagy népszokásokat mutattam be, azon túlmenően, hiszen azt is megtapasztaltam, hogy csomó népszokás, néphagyomány nem ismernek, és akkor ezzel úgy becsempésztem a szobrokkal egy kicsikét a magyar emberek életébe. Szóval azon túlmenően akkor a történelmi témák felé fordultam, és akkor mindazt, amit én gyerekfejjel megtanultam, tovább képezve magamat nyilvánvalóan, azt eljuttatom, úgy mondom, hogy eljuttattam azokhoz az emberekhez, akik erre nyitottak voltak. De hát azért nagyon jó tapasztalataim vannak, mert a magyar ember a szívlélek ember. A rossz történelmi események folyamán történt az, hogy ugye bezárkóztak sokan, és nem tudnak szeretetet sugározni magukból, vagy hát szóval úgy félnek megmutatni az érzéseiket. De akkor, amikor egy kiállítás megnyitóra eljönnek, vagy egy állatvezetésen ott vannak, akkor érezni lehet, hogy nagyon-nagyon sok olyan ember van, akinek nyitott szíve van, és ugyan szorongnak, mert ugye mindenféle rossz történelmi esemény van, vagy gazdasági helyzet van, szorongunk a hazánkért, szorongunk a családunkért, de sok minden van, ami ezt behatárolja, de akkor meg tudnak nyílni. És a művészet, és pontosan amikor kézzelfogható háromdimenziós tárgyak legyen éppen, kerámia szoborról van szó, kicsit megnyitja a szíveket. És ez nekem nagy segítség volt. Akkor, amikor a honfoglaló magyarokat megmintáztam, mert akkor tudtam róluk mesélni. És azt hiszem, hogy egyfajta hát ilyen célzá változott bennem ez a történés, hogy megéreztem, hogy erre szükség van.
A kerámia szobrászatról még egy szót, ha megengedi, mielőtt még ezekből a részletekbe mennénk, ami szintén nagyon izgat engem. Ugye megint a mesterség oldala a dolognak adott, legalábbis addig a szintig, ugye, hogy agyaggal dolgozom, fazekas család gyermekeként, hát gondolom kislány korától teljesen otthonos ebben a világban, a technikában. De hogyan lesz a tányérból, a vázából, a korsóból egyszer csak szobor, ami már ugye nem a korongnak a világa igazából talán, hiszen ugye ezek nem forgásszimmetriájú tárgyak, ezek a plasztikák, amiket ma készít.
Valóban így van, szembe jutottam a forgásról a gyönyörű Kovács Margit kerámia szobroknak a fantasztikus világa. Nagyon szeretem őket egyébként. Hát úgy alakult, hogy egész kis gyerekkorom óta nyilvánvaló, hogy egy ilyen családban játszottam az agyaggal. Először kicsi apró plaketteket mintázgattam, amik nagybajuszú székely embereket ábrázoltak, vagy király kisasszonykákat. És akkor ezeket édesapám kiégette, és ajándékok voltak a barátnőknek. De később, amikor 11 éves lettem, akkor meghalt egy szomszédunk, egy szomszédasszonyunk, és akkor ez a síkba készített dombormű egyszerűen három dimenzióba fölemelkedett. Akkor készült el a legelső kis plasztikám, amit mai napig őrzök, és az a címe, hogy szeretet. Ha valaki látott Erdélyben keresztfát, egy keresztfára boruló, bádoggal lefedett keresztfára gondolok. Szóval egy keresztfára boruló öregasszony kell elképzelni, akinek kendő van a fején, térdre borulva öleli át a keresztet, és az arcán azt a szeretetet, bánatot, örömöt, szóval azt a sokrétű érzelemvilágot lehet felfedezni, amit akkor érezhet valaki, amikor elveszíti a legközelebbi hozzátartozóját. Engem valahogyan gyerekfejjel így érintett meg ez a dolog, és számomra ez az egyik legkedvesebb figurám. Pedig még nem is ismertem a technikát, hiszen én kitaláltam ezt a játékos, mintázós, hajtogatásos eljárást, hiszen agyaglapokból építem fel, úgymond, a szobrocskákat, nem egy tömbből faragom ki. Ez azt jelenti, hogy belül üregesek tudnak maradni a szobrok, és az égetés miatt sokkal könnyebben lehet őket. Persze a technikát azt nagyon kell tudni. De hát akkoriban még nem ismertem, és nagyon vékony agyaglapokból hajtogattam, úgyhogy ez a keresztvára boruló öregasszony is egy ilyen nagyon sérülékeny darab, úgyhogy ritkán állítom ki.
A kiállításaira akkor térjünk vissza, a honfoglaló magyarokkal kapcsolatban már úgy felsejlett a szavai mögött, meg az azóta rendezett kiállításain is, hogy magára talán azt lehet mondani jellemző, hogy valamilyen témára fűzi föl az alkotásait. Van a kiállításainak, a szabad ilyen laikusan fogalmaznom, van valami története. Nem csak egymástól független, különféle tárgyakat, alkotásokat kell elképzelni, hanem ha szabad így mondanom, egy minden kiállításban van valami meséje.
Ez biztos egyfajta belső késztetés. Én mindig mindenben maximalista voltam, tehát amikor tanultam, akkor én mindig jeles akartam lenni, tehát ez egyfajta, és persze nyilvánvaló, hogy amikor már művészettörténész lettem, hiszen a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanultam, és a művészettörténészként olyan átfogó tudásra tettem szert, hála Istennek, a remek tanároknak, akik ott tanítottak, hogy azt éreztem, hogy egy-egy téma után kutatva, most legyen éppen a honfoglaló magyarok anyaga, habár a sokkal korábban elkészült, mint mielőtt én művészettörténész lettem volna, de már akkor bennem volt ez a maximalizmus. Szóval arra késztetett ez a fajta gondolkodásmód, hogy ha egy témát az ember fel akar dolgozni, nyilvánvaló, hogy autentikusan, hitelesen akarja. Tehát utána kell nézni, ha történelmi témáról van szó, a korabeli leleteknek, a dokumentumoknak, legyen az kódex, vagy levelezés, vagy bármi, ami megmaradt ezekből a korokból. Ha pedig mondjuk a magyar nagyasszonyokra gondolok, akkor ha megmaradt a nagyasszonyok naplója, a levelei, a róluk készült festmények, részkarcok, tehát mindenféle olyan anyag, ami megihlethet ahhoz, hogy az hitelessé válhasson az a szobor. Akármilyen kicsi kis pasztikáról legyen szó, azért annak a személynek a lelke ott kellene, hogy tükröződjön ahhoz, hogy az jó mű lehessen. Ha azt érzem például, hogy egy szobor mintázása közepette nincs ott az a plusz, amit én szerettem volna belevinni a tekintetébe, a lelkébe, vagy ott tükröződjön a személyiségébe, akkor én azt még lágy állapotába összenyomom, és az nem kerül kiégetésre. Ez egyfajta belső késztetés. És hát úgy gondolom, hogy ha már az ember egy témát komolyan kutat és feldolgoz, akkor azt nem csak a szobrokkal lehet eljutatni az emberekhez, a kiállítás látogatókhoz, hanem próbálom közérthetően, egyszerűen fogalmazva meg is írni ezeket a történéseket. Legyen itt most a magyar nagyasszonyok, vagy a honfoglaló magyarok, vagy éppen a magyar táncok. Magyar tánctörténészek, népzenekutatók fantasztikus sorát lehetne felsorakoztatni. Csodálatos, hogy ilyen tehetséges emberek vannak ma Magyarországon, és voltak ugye korábban. Hát hála nekik, azért nagyon sok mindent meg lehet tudni a magyar néptáncról, vagy egyáltalán a magyar táncok történetéről, de ahhoz, hogy ezzel foglalkozom valaki, tudatosan kell kutatni. Most amikor egy kiállítási katalógusomat éppen a magyar táncokról valaki a kezébe veszi, akkor minden egyes, legyen az a csárdás, vagy a palotás, vagy éppen a széki négyes kapcsán a különféle leánytáncok, körtáncok, egyszerűen röviden el tudja olvasni, hogy mégis mi a története, mire lehetünk mi magyarok büszkék. Nem kell ahhoz napokat, heteket, hónapokat kutatnia, rácsodálkozik, és magáénak érzi a dolgot. Ez a célom ezzel a nagy kutatással és az átfogó témaválasztásokkal.
magának személyes élményei is kapcsolódhatnak ehhez, hiszen hát említette a néptánc kincset, aminek hát egy jelentős része éppen Korondról került, és egy néhány szerencsésebb évtizedben, még az ezredforduló előtt, ugye az 56-os forradalom után ott kicsit kedvezőbb szelek fújtak, és ott például a Székely Néptánc együttesnek a megalakulás is ezekre az időkre esik, ott híresen komoly tánc kultúra alakult ki, akkor hát gondolom, hogy azért nyilván ezzel is találkozhatott személyesen.
Olyan, hát a Domokos Pista bácsi, vagy a Lőrinc Béla, és a Lőrinc Lajos egy testvérpár volt, ők a Maros Népi Táncegyüttesnek oszlopos tagjai, később koreográfusai, szólótáncosai, szóval nagyszerű emberek, akik mind kolondiak. Lőrinc Lajos bácsi is, meg Domokos Pista bácsi is mai napig él, és hát nagyszerű emberekről van szó, akiknek köszönhetően egyáltalán létrejöhetett ez a táncegyüttes. Több mint 4000 előadásuk volt a nagyvilágban, ahol hát ugye hírét vitték nem csak a magyar néptáncnak, hanem a korondinak is, mert azt tartja a fáma, meg ilyen feljegyzések vannak, hogy Lőrinc Lajival úgy tudta pörgetni a leányt a tengelye körül, mint ahogy az orsó pereg a tengelye körül. Szóval nagyon-nagyon tehetséges táncosokról van szó, akik még akkor is bele tudták csempészni a koreográfiába a korondi táncokat, amikor a Mojzejev együttesnek a dolgait akarta mindenki rájuk előszakolni. Gyerekfejjel azért ezeket is megtapasztalta az ember. Én mindig irigykedtem a fiúkra, hogy nekik micsoda virtusos táncaik vannak a legényekre, hogy csapást volnak, hogy csizma ütögetést csinálhatnak, ugye a leányok szépen, finoman. És aztán nekem egyszer Domokos Pista bácsi mondta, amikor még kicsi voltam, hogy hát a leánynak az a szerepe, hogy a családi tűzhely melegét őrizze és a szeretetet sugározza, a legénynek pedig azt az erőt, virtus, szeretetet kell adnia, ami ehhez szükség. Tehát ez egy nagyszerű gyerekkori élmény volt, és biztos, hogy ebből táplálkozik a magyar táncoknak a, úgymond a feldolgozása is.
De én azt hiszem, hogy az erős virtus sugárzásához is szüksége van a gyönyörű székelőányokra, mert nélkülük talán kedvük se volna a legényeknek olyan hegyén csapásolni és keményen kilépni azokat a kopogós lépéseket. Erre a kiállításra még talán visszatérünk később, de még a magyar nagyasszonyokkal kapcsolatban szeretnék kérdezni magától, ha elmondaná azt, hogy kik azok a nagyasszonyok, akiket besorolt ebbe a kiállításba, és miért. Mert azt gondolom, hogy ennek az anyagnak a téma idézőjelbe választása, vagyis a személyek választása, akiket megformázott ezekben a plasztikákban, azt gondolom maga a történet.
Így van, hát mint meséltem, édesapám a kezembe adott különféle történelmi regényeket, történelmi könyveket, amiket olvasván gyerekfejjel, hát beleéltem magam is. Úgy képzeltem, hogy én vagyok Zrínyi Ilona, én védem a várat foggal, körömmel. És ilyen gyerekkori élményeknek a leképeződései lettek aztán később a magyar nagyasszonyom. Tehát én már gyerekfejjel tudtam, hogy majd egyszer a honfoglaláskori vezéreket meg fogom mintázni, vagy éppen a magyar nagyasszonyokat. Amikor még művészettörténetet tanultam, rájöttem, hogy még nem vagyok érett erre a feladatra, és csak akkor kezdtem el a magyar nagyasszonyokkal foglalkozni, biztos, hogy a Jóisten rendelte így, amikor már úgy éreztem, hogy most már képes vagyok rá. És végül is összesen eddig 46 nagyasszony született meg. Tehát ezek között a első és a legfontosabb az a Patrona Hungárié, azaz a magyarok nagyasszonya, a Boldogságos Szűzvária, aki a Szent Koronával a fején, egy gyönyörű palásban, a koronázási palástoknak a motivumai idéződnek meg ezen a sátorszerűen ráboruló paláston, és hát a lába alatt, a mezitlábas lábacskájával eltapossa a sarló, a holcsarló alatt kikandikáló kígyót, azaz a bűnöket. És az ölében ott van a kis Jézus, aki áldó kéztartással ül és ránk mosolyog, és a másik kezében a szűzanyának pedig egy tulipános rugal van, mert hogy a magyar népművészetben a tulipán a nőiességnek és az anyaságnak a szimbóluma. Nem véletlen, szóval szeretem, hogyha akármilyen kis szoborról van is szó, Szeretem, hogyha a kiállítás látogatója, vagy úgymond a rácsodálkozó ember fölfedez apró pici dolgokat, és akkor elgondolkodik azon, hogy ez mit jelenthet, miért. Tárlatvezetéseken meg ezeket el szoktam mesélni. Azt hiszem, hogy a szimbólumokon keresztül nagyon sok mindent tudunk üzenni. Nem véletlenül olyan formájú az a palást, mert azért akkora nagy és olyan sátorszerű, mert hogy az összmagyarságot kellene, hogy elképzeljük alatta, hiszen Szent István felajánlotta a szűzanyának az egész nagy Magyarországot, nem csak a kis Magyarországot, és hát valamennyien érezzük azt, hogy a szűzanya vigyáz ránk. Érezni kell tiszta szívvel, tiszta lélekkel ezt. És hát aztán tovább menve a magyar nagyasszonyok, hát ugye 46 nagyasszony közül, ha egyfajta történelmi kronológiát szeretnénk felállítani, akkor mondjuk Emesével indul a sorozat, és Tóth Ilonával fejeződik be az 56-os hősnővel. És hát közötte csak kiragadva említek olyan példákat, mint mondtam, az Rényi Ilonát, vagy Ráskai Leát, az első kódexmásoló apácát, Sövényházi Mártát, aki az első miniatúrafestő apáca volt, de említhetném Rozgonyinét, említhetném Bezeridi Amáliát, a meseirodalom nagyasszonyát, meg Bogusné Szögyén Antóniát, aki ugye 48 után hát rengeteg dolgot tett, ő a szociális szeretett nagyasszonya gyakorlatilag. És sok-sok más asszony van, akikre méltó módon lehetünk büszkék, csak hát ez is az a probléma, hogy nem nagyon ismerjük őket. Tehát számomra ez is egy cél volt, hogy röviden az élettörténeteket is visszaadva eljutassam mondjuk minden iskolának a könyvtárába. Az lenne a cél, ha majd egyszer a magyar nagyasszonyok teljes anyaga áttekintve a teljes magyar történelmet persze, egy könyvben kiadódna, és eljutna minden iskolának a könyvtárába. Hát remélem jövőre, amikor már szeretném ezt a magyar nagyasszonyok sorozatát szépen kibővíteni és befejezni, akkor ez megvalósulhat. Bízom benne, hogy a Jóisten segít ebben.
Ó, áldott szűzanya, mennyei szép rózsa, boldog mennyországnak, drága gyöngy virágja, vigyázz reánk, édesanyánk, angyaloknak, királyni asszonya, vigyázz reánk, édesanyánk, angyaloknak, királyni asszonya.
Kanyarodjunk vissza még egy pillanatra akkor ehhez a magyar táncok sorozathoz, ami, ahogy az elején mondtuk, a beszélgetés elején, a legutóbbi kiállítása megint csak egyfajta történetiséget is mutat, meg hát egy számomra felfoghatatlan kifejező ereje van, hogy ezt mondjam. Amikor én láttam ezt a kiállítást, akkor teljesen meg kell valljam, hogy lenyűgözött. Egy olyan ellentmondás feszül ezekben a szobrokban, amit én laikusként hát egyszerűen nem tudok mit kezdeni vele. De arra gondolok, hogy egy szobor az egy statikus alkotás. Az ember leteszi, és akkor az ott áll. De ezek a maga szobrai, ezek mozognak. Ezek táncolnak, ezek a figurák. Tehát tényleg a magyar táncok figurái állva, mozdulatlanul, egyszerűen már mégis.
Hát ez volt a cél. Az az igazság, hogy nem véletlenül éreztem már úgy, hogy most már belelendülök és képes leszek megmintázni a magyar táncokat. Hiszen Izsó Miklós óta, tehát gyakorlatilag 1850-es évek óta senki nem foglalkozott a magyar táncokkal. Nyilvánvaló, hogy ez sem véletlen, mert nem egyszerű téma ilyen mozgalmas, éppen a táncnak a lényegét visszaadó kisvasztikát, egyáltalán szobrokat mintázni. Elvétve látunk azért itt-ott egy-egy jó ilyen témájú művet, de gyakorlatilag nem lehet azt mondani, hogy a a mostani, vagy egyáltalán az ismert, a művészet történetben ismert magyar szobrászatban Izsó Miklós óta valaki konkrétan feldolgozta volna őket. És akkor én úgy éreztem, hogy ez egy fontos űr, amit mindenképpen jó lenne betölteni, mert erre méltó módon lehetünk mi büszkék. És hát akkor utána jártam minden táncnak a legfontosabb lépéseit megismerni, hogy az miként kell, hogy pörögjön. De nem azt jelenti, hogy most egy-egy ilyen táncos figura le van merevítve, mint egy pillanatfelvétel, mert akkor nem tud sugározni magában. Mert arról van szó, hogy mind a táncosnak a lelki világát, mind a népviseletnek a gyönyörűségét, mind pedig a táncnak a lényegét ötvözve, azt a mozdulatot tovább pördítve kell visszaadni. Jó nagy fába vágtam a fejszémet, de örülök neki, mert minden évben nem véletlenül születnek az új témák. Szükségem van arra, hogy fejlődhessek, mind technikailag, mind szellemekben, mind lelkiekben. És úgy érzem, hogy magyar táncok szobrainak a mintázásával valóban fejlődtem. És hát legyőztem olyan akadályt is éppen a szerelmes csárdással, ahol kalotaszegi pár táncol, és a kalotaszegi legény fölkapja az ölébe a gyönyörű szép viseletben lévő pártás menyasszonyát. Tehát a gravitációt sikerült legyőzni, hiszen a levegőben lóg a szobor, csak a fiú tartja azt a gyönyörű ruhába. El lehet képzelni a gyönyörű kalotaszegi viseletet a sok rendszognyájával, a rakott köténykékkel, a sok...
Azt a gyöngyös hímzéssel.
Bizony, bizony. És ugye nyilvánvaló, hogy ha a fizikát nézzük, akkor az a ruha sokkal súlyosabb, mint a legénynek a kis csizmás harisnyás lábai, meg teste, ami ugye bujkába van bujtatva. Micsoda gyönyörű a magyar nyelv. Szóval sikerült leküzdeni még a gravitációt is, úgyhogy ez nagy kihívás lesz, hogy majd miként hogyan fejlődök tovább, mert óhatatlan, hogy a táncoknál sikerült ezt a mozgalmaságot megvalósítani, de bizony más témánál, mondjuk visszakanyarodva a magyar nagyasszonyokra, ugye mi ott a lelki állapotokra figyeltem. Ott sok a statikus megfogalmazás. Viszont nem lehet összehasonlítani a két témát sem. Tehát a magyar nagyasszonyokat nem tenném össze a magyar táncok megfogalmazásával. Mindig adott téma határozza meg, hogy azt én lelki szemeimmel hogyan miként látom belülről.
Ez a sorozat is történelmi abban az értelemben, hogy az ősi táncokig visszanyúl. Ugye az első darabja, ha jól tudom, a sorozatnak az a tátos tánc, a dobját csörgető verő tátos. Ennek van most egy ilyen modern reneszánsza a magyar kultúra bizonyos rétegeiben legalábbis. Én személy szerint némi aggodalommal is figyelem itt ott ezt a dolgot, mert hát ez is időnként úgy tűnik, hogy átesünk a ló túloldalára ezzel a dologgal. Maga hogy gondolkodik erről a témáról? Maga a szobor, ami megfogalmazza ezt a ősi hagyomány üzenetet egyébként szintén önmagában is, majd megér egy-két szót, hogy az agancsok között jelenik meg ez a táncoló tátos, amely hát tudjuk, hogy ősi tátos kellék, sámán kellék.
Említettem a honfoglaló magyarok kapcsán 96-ban, amikor elkészültek, ugye Ópusztaszeren állítottam ki őket a fesztikörkép épületében. Akkor azt tapasztaltam, hogy ugye a magyar társadalom nem ismeri a honfoglalás korát. Aztán hála Istennek azért bizonyos szempontból ez jó dolog, gombamódra alakultak úgymond hagyományőrző társaságok, csapatok, klubok, mindenféle dolog. Nyilvánvaló, hogy nagyon sok kópler, hát hogy mondjam szépen, nem akarok senkit sem megbántani, mert én nagyon örülök, hogyha valaki a saját gyökereit, a saját történelmét érzi közel magáénak. De bizony nagyon sok olyan ember is föllépett a színre, aki táltosnak vallja magát, aki embereket gyógyít a táltos mi voltjával. Tehát én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy működnek energiák, és valóban lehet gyógyítani. Én Erdélyben nőttem föl, nem csak a vallás erős nálunk, hanem a babona és a misztika is, tehát ez hozzá nagyon közel áll. De azt viszont semmiképpen nem tudom elfogadni, amikor félrevezetnek embereket. Az nagyon jó dolog, hogyha sokan összejönnek egy közös cél miatt, összetartja őket, hogy valamiben hinni akarnak. De Én szerintem az lenne a cél, hogy ismerjük meg, szeressük és fogadjuk el, hogy mi ezek az emberek vagyunk, innen származunk és ide tartunk. Ha nem tudjuk, hogy hova tartunk, csak vissza akarunk fejlődni bizonyos szintre, az nagyon-nagyon rossz helyre vezet. Úgyhogy visszatérve a szoborra pedig, éppen ezért született meg ez a nagyon-nagyon nagy erőt sugárzó kompozíció, hiszen itt egy hármas halom motivumba gyökeredző két hatalmas igazi szarvas agancs borul össze, aminek az évében úgymond a hármas halom csúcsából ugrik föl, szinte repül az ég felé egy fő alak, egy idős tátos, miközben lent a halomnak az aljába egy fiatal tátos asszony, és másik oldalon egy fiatalabb tátos garabonciás dobol sámán dobokon. Ezek a dobok is például a fiatalembernek a dobja, az egy altáji dobnak a mása, amin éppen tátos áldozatot mutatnak be, belekarcoltam ezeket a motivumokat. A tátos asszonynak a dobján pedig egy gyönyörű ima van, amin éppen itt magyar lelet, a naphoz imádkoznak és áldást kérnek. Tehát a fő alakra visszatérve pedig éppen azt látjuk, ugye, hogy egy kiteker irreális testtartásba szinte elröpül, a rakamazi durul domborodik a mellkasán, és a ruha ujját pedig szinte ilyen tollmotívumokkal díszítettem, szinte szárnyai lesznek. Ez sem véletlen, mert ugye a tátos maga a mi ősvallásunk szerint, ezt tudomásul kell venni, révületbe esve megmásza a világfát. Most jelen esetben a kompozícióban a világfa az a szarvasaggancs. És megmászva a világfát, ugye a révület során, úgy hoz segítséget a fentiektől, az Istentől, hogy gyógyíthasson, hogy áldást hozzon egyáltalán a földre, az emberekre. Tehát itt a révülete lesz az, ami a lélek tánca.